Én is köszönök minden kedves megjelentet. Elnézést, hogyha időnként egy kicsit berekedek. Igyekszem ezen órán lenni. Krisztusról szeretek beszélni, mert ugye az írás is Krisztushoz vezet bennünket. És vallásos vezetőknek mondta Jézus János evangéliumában, hogy tudakozzátok az írásokat, és ezek az írások rólam tesznek bizonyságot. A Szentírás az Krisztushoz vezet, nekünk pedig nagyon nagy szükségünk van Krisztusra. És most az egyik legjellemzőbb tulajdonságáról szeretnék szólni, ahogyan azt a Bibliában összességében látjuk. Isten kegyelméről szeretnék szólni. Egy teljes képet ad nekünk a Szentírás, hogy mi is a kegyelem. És szeretném azt, hogy kicsit így felülnézetből nézzük meg ezt a kegyelmet, ezt az isteni kegyelmet, amelynek nagyon sok vetülete, nagyon sok vonzata van. Mi egy pici szeletét szoktuk általában a kegyelemnek érinteni, viszont a Szentírás egy nagyon teljes képet ad az isteni kegyelemről. A Máté evangélium a 5. fejezetében fel van jegyezve az, hogy az Isten úgy az igazakra, mint a hamisakra is felhozza az ő napját. Esőt ad úgy az igazaknak, mint a hamisaknak is. Ez a kegyelem kiterjed minden egyes emberre. Ehhez az élethez szükséges életfeltételeket ő biztosítja, függetlenül attól, hogy ki mennyire értékeli ezt. Minden, ami a bolygónk fennállásához szükséges, azt ő biztosítja, és az ő kegyelmi intézkedéseinek köszönhető az, hogy a világunk az még fennáll. De van egy olyan kegyelem is, amiről Pál apostol beszél a Tituszhoz írt levélben, ott a 2. fejezetben, az üdvözítő kegyelemről. Úgy szól Pál apostol a Tituszhoz írt levélben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez is minden embernek megjelent, de ez valamire tanít, hogy megtagadva hitetlenséget igazán, tisztán és szentül éljünk. Menjünk tovább ezen a vonalon, az üdvözítő kegyelemnek az oldalán. Ugyanis az ember hozzáállásától is függ az, hogy ez a kegyelem elvégzi-e benne azt az áldásos munkát, vagy pedig nem. A kegyelem az egy olyan segítség, amelyet egy megoldhatatlan problémára kapunk. A bűn és a halál kérdésére. Az emberiség sok mindent megoldott, sok nehézségből kievéckél, de ezt a kettőt nem tudja megoldani. És Krisztus az, aki az ő kegyelmében megoldást hozott mindkettőre. A kegyelem a Szentírás összességében nagyon sok mindent magába foglal. Szeretetet, örömöt, jó akaratot, jó indulatot, jóságot, kedvességet, hálát. Ez mind beletartozik a kegyelemnek a fogalom körében, összesítve az Ószövetségből és az Új Szövetségből. A héber szó alapjelentésében pedig benne van két dolog, amit ki szeretnék emelni. Az egyik az állandóság, a másik pedig az életerő. Nézzük meg első pontban azt, hogy mi az isteni kegyelemnek a legfontosabb, mik az isteni kegyelemnek a legfontosabb jellemzői. Mert hogy több ilyet sorolok fel. Az első, nézzük meg az örökké valósága. Az ő lényéből fakad, hogy a legjellemzőbb tulajdonsága is örökké való. Benne van a kegyelemnek a jelentés tartalmában, az alapjelentésében, hogy állandóság. Ahogy az Isten állandó, nincs nála változás és változásnak árnyéka sem, ugyanúgy az ő legjellemzőbb tulajdonsága, kegyelme is állandó. Több zsoltár is kiemeli azt, hogy örökké való az ő kegyelme. A 100. zsoltár, a 103. zsoltár, a 106., 107., 118., 136., 138., és sorolhatnám, Jeremiás könyvében is megjelenik konkrétan ez a kifejezés, hogy örökké való az ő kegyelme. Nyilván az értelmünk határai miatt ezt nem fogjuk fel teljesen. Matematikában is elfogadjuk a végtelennek a létezését, viszont valahol az elmén korlátai miatt ezt nem tudjuk teljesen érzékelni. Viszont tudjuk azt is, hogy van ítélet. Gondoljunk csak át. Az ítélettel szembeáll-e az örökkévaló kegyelme? Vagy az örökkévaló kegyelem szemben áll-e az ítélettel? Vannak, akik az élet törvényei szerint élnek, és vannak olyanok, akik ezzel szembe mennek. És a bűn elhatalmasodásával az emberiség eljutna oda, amitől tartanak is, hogy saját magát kipusztítaná. Kipusztítaná azt a bolygót, ahol él. Igazságos lenne ez az Isten részéről, hogy ezt megengedje azokkal szemben, akik az élet törvényei szerint szerettek volna élni, és megtettek mindent, hogy úgy éljenek. János az ő evangéliumában úgy fogalmaz, hogy az Isten Jézus Krisztusban teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ezzel feljegyezve Krisztusról. A kettő egyensúlyban és teljességben volt meg Krisztusnál. Éppen ezért ő igazságosságát tekintve és kegyelmét tekintve sem engedné azt meg, hogy azok, akik az élet törvényei szerint élnek, azok végleg elpusztuljanak. Természetesen, hogy azoknak az embereknek az életében, akik az ellenkező utat választják, végessé válik a kegyelem. De nem azért, mert önmagában az Isten kegyelme végére érne. Az ő kegyelme örökkévaló, viszont az ember az ő választásával és hozzáállásával határt szabhat ennek a kegyelemnek. És végessé teheti azt. Nem független ez az embernek a hozzáállásától. Hát elmondhatjuk azt, hogy az ítélet is végül is egy kegyelmi intézkedés, hogy az Isten mentse azt, ami még menthető. Ő beavatkozik, hogy ne pusztítsa ki az ember saját magát. Az ítélet önmagában nem áll szemben az Isten örökkévaló kegyelmével. Az Isten állandó, nincs nála változás vagy változásnak árnyéka, az ő kegyelme is örökkévaló, de az ember a hozzáállásával azt végessé teheti, és határt szabhat annak. Nem elég csak az, hogy tudomást szerzünk róla, hogy van kegyelem, hanem, mint ahogy nem elég az sem, hogy az ételt látjuk és tudomást szerzünk róla, hogy van, de nem vesszük magunkhoz, ugyanúgy a kegyelmet is, hogyha nem igényeljük saját részre, akkor az nem végzi el a kellő átformáló átalakulást. Mint ahogyan az étel sem tudja megtenni a kellő jó befolyást a szervezetünkre, nem tudunk kellő táplálékhoz jutni, és a testünk hiány szenved, hogyha az ételt nem visszük be a szervezetünkbe. A 107. Zsoltárnak a 43. verse beszél erről, hogy a bölcs ember meggondolja az Istennek a kegyelmességét. Ez a kifejezés szerepel, hogy meggondolja. Nem csak tudomást szerez róla, hanem átgondolja, meggondolja, felméri azt, hogy neki is nagyon nagy szüksége van erre, és így tudja igényelni ezt a kegyelmet. Nézzük meg a többi jellemzőjét is. A szeretet az alapja. Az a szeretet, amiről Pál apostol a korintusi első levélben szól. A korintusi első levél 13. fejezetében így szól Pál a szeretetről, mint életelvről. A 4. verstől olvasom. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez a szeretet kezdeményező, életelv, nem csupán érzés, gondolat vagy alkalmi cselekedet. A következő nagyon jellemző tulajdonság az isteni kegyelemnek, hogy nagyon drága, de mondhatjuk azt, hogy megfizethetetlen. Péter apostol beszél erről a levelében. Péter apostol első levele első fejezetében, ott a 18. és a 19. versben, és én a másodikat idézem, a 19. versnek egy részét, hogy drága véren, hibátlan és szeplőtlen bárányén váltattunk meg. Drága vér. Nagyon drága volt ennek az ára, megfizethetetlen. És az Efézusbeliekhez írt levélben pedig Pál apostol kiemeli azt is, hogy mivel megfizethetetlen, ezért ajándékba kapjuk ezt. Az Efézusbeliekhez írt levél második fejezet 8. verse, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ajándék, ugyanakkor benne van a mi részünk is, ennek a meggondolása, a szükségnek az átérzése, hogy nekünk kérnünk, igényelnünk, megbecsülnünk szükséges ezt a kegyelmet. A legmélyebbre szállt le Isten, hogy mi egy megfizethetetlen dolgot kapjunk ajándékba. És ezzel a megfizethetetlen ajándékkal szeretnék kifejezni azt, hogy mi nagyon értékesek vagyunk számára. Megváltott, kiváltott, kifizetett bennünket. Az elveszített értékünket így adja vissza, hogy a legdrágábbat adja nekünk. Ha ilyen háttéren átgondoljuk, akkor ő valóban méltó a mi bizalmunkra. Ha valaki méltó, akkor ő méltó a mi bizalmunkra. Valóban bizalommal járulhatunk hozzá, mint ahogyan bátorít is bennünket a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 16. versében Pál apostol, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. És most csak ezt az első részét idézem. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Megvan az alapja ennek a bizalomnak. Mert hogy ő a legdrágábbat adta, és ajándékba kívánja ezt nekünk adni, biztosítva lehetőséget, hogy ez az élethez vezessen bennünket. A kegyelem királyi székében benne van az ő irgalma, jó indulata, vagyis a kegyelme, az igazsága és a hatalma. Mert benne van az, hogy kegyelem, és benne van az is, hogy királyi szék. Mindez ötvözve van. A kegyelem, az igazság és a hatalom. Egy jó király igazságosan uralkodik. Hatalma van, lehetősége van. A kegyelmen keresztül kapcsolódhatunk az irgalmas, jóságos és egyben hatalmas és igazságos Istenhez. És hit ébred bennünk. A hit pedig, ha nagyon röviden szeretnénk megfogalmazni, az ajándék átvételére alázattal és bizalommal kinyújtott üres kéz. Megnéztük azt, hogy ő valóban méltó a bizalmunkra. Bizalommal járulhatunk hozzá. Bizalommal, alázattal kinyújtott üres kéz. Az üres kézbe benne van az alázat is, hogy el tud fogadni. Nagyon sokszor az a probléma az emberi természettel, hogy még hogyha ajándékba is kapja, olyan nehezen fogadja el, mert hogy nem akar rászorulni az ő segítségére. Azt mondja, hogy ha üresen nyújtjuk ki a kezünket, tisztában vagyunk az állapotunkkal, akkor ő azt meg tudja tölteni. Szükséges, hogy üres kézzel nyújtsuk ki a mi kezünket. Hogy ne fogjunk valamit, amitől jól érezzük magunkat. Nagyon sokszor nem akar üres lenni ez a kéz. Mindig valamit szorongat, amitől jól érzi magát. Amitől jó az önértékelése, másokban, magában, eszközökben, eszmékben bízik. Amikor üres, és kinyújtja az ő kezét, akkor ő gazdagon adja a kegyelmének a megnyilatkozásait, konkrét áldásait, éppen azokat az áldásokat, amelyekre szükségünk van az adott helyzetben. És mindezt vele együttműködésben. Amikor az ember tudatosan dönt, akkor egy speciális szövetség jön létre, kegyelmi szövetség. És ugye ez lenne egy következő állapot. Hogy amikor meggondolja az ember, akkor eljut oda, hogy ő tudatosan igényli. És ez a tudatos igénylés a kegyelmi szövetségnek az igénylése. Isten a hatalmas, erős fél ebben a szövetségben, az ember pedig az erőtlen fél. Isten viszont szövetségi társként becsüli meg az embert. Nagyra értékeli azt, hogy ő segítségül hívja. A ragaszkodását, az engedelmességét is nagyon becsüli. Ő kezdeményezi a szövetségi kapcsolatot, ő a cselekvő fél elsősorban, az ember viszont együttműködő fél ebben a kapcsolatban. A bizalmával, az odaadásával, az engedelmességével. Azt értjük meg a Biblia összefüggésében, hogy az embernek nincs igazsága. Krisztus igazsága lehet az övé. Éppen ezért, amikor a tanítványok felteszik a kérdést a gazdag ifjúval kapcsolatban, hogy hát, ha ő elszomorodva megy, aki tényleg egy olyan rendezett életű ember volt, és aki valóban méltó lett volna az üdvösségre, akkor kicsoda üdvözülhet tehát? Felteszik a tanítványok Jézusnak a kérdést. És Jézus mit válaszol erre Máté evangélium a 19. fejezetében? Embereknél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges, úgy mondja a károli fordítás, viszont az eredetiben az van, hogy Istennel együtt minden lehetséges. Ez egy kegyelmi szövetségi kapcsolat, hogy az Isten kezdeményezi, az Isten adja meg hozzá az erőt, de az együttműködésre nagyon nagy szükség van. És éppen ami az emberi természetnek a legnehezebb, a ráhagyatkozás, az szükséges megtenni a szövetségi kapcsolatban, ahhoz, hogy megkapja a szükséges erőt ezen az úton való járáshoz. Az énnek az ellenállását a szeretet győzi le, Krisztusnak a szeretete megtöri az önzésnek a hatalmát. És csak is a szabad akarattal megfeszített énnek van értéke. A Szentlélek az bizalmat, szeretetet, együttműködő készséget hoz létre az emberben, és meggyőzi az igazságról, és hitet ébreszt benne. És ezt követően hittel az ember képes arra, hogy a gyógyítás lehetőségével éljen. Képes arra, hogy szabadságban éljen. A keresztség által jelképezett újjászületésben benne van a meghalás és a feltámadás is egyben. És a gyakorlatban úgy működik, hogy amikor az Isten szeretetét megéljük, akkor ez a fajta szeretet, a gondolatok a hegyi beszédben című könyvben úgy fogalmaz Ellen White, hogy a megbocsátásnak a túláradó szeretete az átalakítja, megtisztítja a szívet, és az ember fel tud támadni, és új életben tud vele járni. És ez egy következő állapot fog, hogy kegyelemből kezd el élni az ember. Tehát a kegyelmi szövetség után megjelenik a Bibliában a kegyelemből való élés, amit a zsidókhoz írt levélben úgy olvasunk, hogy hitből éltek emberek, hit által éltek. Vagy a Timóteushoz írt levélben Pál apostol úgy fogalmaz, hogy kegyesen élni Krisztusban. Tehát a kegyes élet, vagy kegyelemben élt élet, kegyelem által élt élet, a hitből élt élet, ezek mind hasonló fogalmak. Pál apostol arra hívja fel a figyelmet a kolossébelieknek, hogy amiképpen vettétek Krisztus, Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne. Ahogy vettétek, aképpen járjatok őt, de hogy vettétek, mint Urat. Hangsúly van ezen, mert egy úrnak az ember enged. És ennek az útnak is az a jellemzője az embernek az a jellemzője ezen az úton, hogy előre engedi őt a kapcsolatban, és követi őt, ráhagyatkozik. Gyakorolja a ráhagyatkozást. Ugye ez nem megy egyik napról a másikra, hanem ez egy járáshoz hasonló folyamat. Gyakorlat által lesz erős az ember, ahogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben úgy fogalmazza meg, hogy kegyelemmel erősítetik meg a szív, ha valaki fel szeretné jegyezni, Zsidó 13.9. Kegyelem által erősítetik meg a szív. Mit jelent ez a megerősítetés? Stabillá válik. Erőssé válik. Gondolkodásában, döntéseiben, akaratában. A gyakorlás által, ami a kegyes életnek a jellemzője, megedződik az ember. Erős szívűvé válik. Esdrásról van ezt feljegyezve, hogy erős szívvel kereste az Urat. Mózesről van feljegyezve, hogy erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Timóteust arra bátorítja Pál apostol, hogy erősödjön meg az Úrban, erősödjön meg az ő szíve az Úrban. És ez a fajta megerősödés még mást is maga után von. Korintusi levélben fogalmaz így Pál apostol, hogy az Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenkor, mindenben, teljes elégségtek lévén minden jó téteményre bőségben legyetek. Minden jó téteményben bőségre legyetek. Igen, ő az, aki irányítja ezen az úton, ő az, aki megmutatja a feladatainkat, segít meglátni és tőle elvenni a feladatokat. Élő cselekedetei vannak ennek az útnak. A kegyelemből való élet, a Krisztussal való járás, az megedzi, megerősíti az embert, és alkalmassá teszi arra, hogy észrevegye, és tudjon azokban a jó cselekedetekben járni, amit az Isten előre elkészített, hogy azokban járjon. Olyan gazdag ez a kegyelem, hogy bőven jut másoknak is. És azt gondolnánk, hogy hát már itt van a teljesség, nem? Mert hogy az ember a kegyelem által megerősödött, ajándékokat kapott, élő cselekedetei vannak, élő lelki gyümölcsök, és akkor kezdi az ember jól érezni magát ebben a kegyelemben. És itt merülhet fel egy olyan állapot, hogy mikor már szép a kilátás, akkor már nem megy tovább. Amikor már jól érzi magát, akkor nem megy tovább előre. Beszél Péter apostol az ő levelében arról, hogy növekedjünk az ő megismerésében és a kegyelemben. Miután már megerősödtünk, miután élő cselekedetek is rajtunk keresztül történnek, utána beszél még egy ilyenről, hogy növekedjetek a kegyelemben. Mert hogy ez az az állapot, amikor az ember úgy őrzi azt, amit megszerzett, vagy amit kapott. És ezzel a fajta őrzéssel pedig kezdi jól érezni magát, és abban a tudatban van, hogy elérte a célját. És ez egy olyan óvatlan állapot, mert lassan alábbhagy a buzgalom, nem figyel, elkényelmesedik. Két kifejezést is használ a Biblia. Resszívűség és kétszívűség. Nagyon könnyen átalakulhat az erős szívűség is resszívűségé és kétszívűségé. Megtartja azt, ami van, de lassan elfogy, elvész az élet és az erő. Lassan és észrevétlenül alakul ki ez a langyos állapot, és pont az vész el, amire nagyon nagy szükség van, a kegyelem alapjelentése, és visszaadja ezt az életerő. Valahol betelik az ember, nem igényli újból az Isten kegyelmét, nem lesz újból üres ez a kéz, hanem csak őrzi, megtartja azt, ami van, de alább, hogy a buzgalom nem közvetíti tovább ezt a kegyelmet, elkezd süllyedni, zuhanni, sínlődni, addig mi újból segítségül nem hívja az Istent, és újból nem kap kegyelmet. Nem szükségszerű ez az állapot, de nagyon könnyen előfordul. Mutatja ez azt, hogy a kegyelem fejlődésében nem lehet megállni. A kegyelem egy nagyon nagy ajándék, de azt nem birtokolni lehet, hanem azáltal élni és közvetíteni. Ezt a kettőt lehet a kegyelemmel. A kegyelemben való növekedésként megjelenik a Bibliában a lelki ajándékok. Kifejezés. Korintusi első levél 12. fejezetében, 14. fejezetében olvasunk erről, hogy az Isten bizonyos feladatok elvégzéséhez ad még képességeket és ajándékokat. Kijelöl egy feladatra, és megadja hozzá a képességet is, hogy azt elvégezzük. Megjelenik a testnek a hasonlata, hogy a Krisztusban élő egyének, emberek egy olyan közösséget hoznak létre, ahol mindenkinek megvan a feladata, és el tudja látni örömmel az ő feladatát, és olyan képességeket kapnak, ami által el tudják ezeket látni. Nem térek ki ennek a részleteire, hogyha szeretné valaki, akkor el tudja olvasni a Korintusi első levél 12. fejezetében, majd aztán a 14. fejezetében is utal erre. És egy kicsit úgy felülnézetből nézzük a dolgokat, és a kegyelemnek a fogalomkörét a Bibliában. Péter apostolnál megjelenik a háznak a hasonlata. Kicsit párhuzamos a testnek a hasonlatával. Egy jól megépített ház, amiben minden egyes kőnek megvan a maga szerepe, kijelölt szerepe. Azt mondja, mint élő kövek, épüljünk be ebbe a házba. Mint élő kövek. De nem áll itt meg a kegyelemről való gondolkodásunk. Ugyanis tovább megy. Pál apostol a Filippibeliekhez írt levél, még két Filippibeliekhez írt levélben két kifejezést említ meg, részes társak a kegyelemben és a kegyelemben való szenvedést. A filippi gyülekezet Epafroditus által adományokat küldött, nem egyszer, nem kétszer. Pál apostolnak gondoskodott, talán a legjobban, a legbensőségesebben az apostolnak a szükségleteiről. Ezt a levelet Pál az első római fogságából írja. És ezt is megjegyzi, hogy nagyon sokat jelentett számára az, hogy segítségére voltak az evangélium munkájában, támogatták őt. És az első fejezet 7. versében úgy említi, hogy részes társai a kegyelemben. Igen, akkor, amikor ennyire megedződik, megerősödik az ember, és megtalálja a helyét, akkor ebben a kegyelemben igazán részes társak. Azokkal, akik ugyanúgy megtalálták a helyüket, és akik élnek ezzel a kegyelemmel. És ezt követően fogalmazza meg azt Pál apostol a 29. versben, a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének 29. versében, hogy nektek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érte. Mi ezt az emberi természet azonnal visszautasítaná. De talán egy kicsit ez az a magaslat, amire eljut a kegyelem tekintetében a Szentírás. Mindegyik fokról vissza lehet lépni. Mindegyik fokról visszaesik az emberi természetre, hogyha tekint az ember. De ez a kegyelem még erre is képesíti az embert. Még erre is erőt ad. Természetesen, hogy ez csak is akkor, hogyha a szükséghelyzet hozza, és hogyha Krisztusért szükséges szenvedni. Mert hogy a mártírkomplexust a Szentírás nem támogatja. Éppen ezért Péter apostol az ő levelében külön kiemeli, hogy ne saját magáért, vagy nem másokért szenvedjen valaki, hanem ha szenved, akkor valóban egyedül Krisztusért. Péter apostol így fogalmaz az első levelének második fejezetének 20. versében, mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve, és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. És kegyelmében megkapja a szükséges erőt ehhez. A harmadik fejezet 17. versében pedig azt mondja, mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve. Tehát nem a saját hibáinkért, nem fölöslegesen belemenni olyan dolgokba, amelyek szenvedést okoznak nekünk, vagy a környezetünknek, nem is másoknak a balgassága, értelmetlensége miatt, hanem azt mondja, hogy ahhoz kegyelmet kap az ember, amikor ő érette, jobban mondva az igazságért kell valaki szenvedésben részesüljön. Az őrködés és a vigyázás nagyon szükséges az elejétől fogva a végéig. Bármelyik állapotból vissza lehet esni az emberi természetnek a gyengesége miatt, éppen ezért egy nemes harcnak, küzdelemnek nevezi Pál apostol ezt a fajta küzdelmet. Lehetőségünk van az ő kegyelme által győzni. Mint ahogy a tanulmányunk közepetáján is gondolkodtunk arról, hogy megrontja a sátánt, ami lábaink alatt hamar, ugyanúgy kegyelme által képesít bennünket arra, hogy mi a döntéseinkkel valóságban tényleg a fejére tudjunk lépni, és rá tudjuk tenni a lábunkat, ugye a mi lábunkkal, de az Isten erejével és hatalmával történik ez meg. Ebben az időkeretünkben ennyire volt szükség, vagyis ennyire volt lehetőség, hogy megnézzük a kegyelmet nagy vonalakban. De mondhatnám azt is, hogy ez egy vázlat, amit kiegészíthetünk, és amin elgondolkodhatunk. Mert hogy a kegyelem nagyon-nagyon teljes a Bibliának a bemutatása által. A kegyelemnek csak egy pici szeletét szoktuk kiemelni. De a kegyelem nagyon bőséges, és nagyon sok mindent hordoz magában. És a mi hozzáállásunk ehhez a kegyelemhez nagyon perdöntő, nagyon fontos. És elsősorban a Krisztushoz való viszonyunk. Hiszen ez Krisztusnak egyik tulajdonsága, amire itt, ezen a földön van a legnagyobb szükségünk. Mert ahol a bűn megnövekedett, ott a kegyelem bővölködött. Nekünk van a legnagyobb szükségünk erre a fajta isteni kegyelemre. Az el nem bukott angyaloknak, az el nem bukott lényeknek erre ilyen mértékben nincsen szükségük, mint amilyenre nekünk van. És Jézus Krisztusnak a lénye ezt teljes mértékben kibontakoztatta. És mint ahogy láthattuk, nagyon sok kifejezés van a kegyelemmel kapcsolatban a Szentírásban. Az Isten mi kegyelemnek a tulajdonsága, utána a kegyelmi szövetség, a segítségül hívás, még előtte, a kegyelemből való élés, a kegyelemben való növekedés, a kegyelemben való részes társ kapcsolat azokkal, akik a kegyelem szerint élnek, a kegyelem által élnek, és ezt követően a kegyelem alapjelentésében is benne levő életerő, amelyet biztosít, amikor netalántán érette szenvedni szükséges. Pál apostol is ezért tudott a fogságból írni, mert ezt a kegyelmet kapta meg. És akkor, amikor szükséges az adott helyzetben, akkor az Isten megadja ezt a fajta erőt, hogyha netalántán valakinek azért szükséges, hogy szenvedjen. Úgyhogy nem állhatunk meg csak ott, hogy gyümölcsöket termünk, hogy erős szívekké válunk, hogy élő cselekedeteket vihetünk véghez az ő kegyelme és szeretete által, hanem növekedhetünk ebben a kegyelemben. És újra gondoljuk ezt át. Olvassuk el Péter apostolnak a levelében, a levelének a végén, hogyan beszél arról, hogy növekedjetek a kegyelemben és az Úrnak az megismerésében. Mert az ő helyes megismerése az örök élethez vezet. A kegyelemnek az értékelése az egy fejlődést biztosít számunkra. Úgyhogy gyakran tekintek én is erre, hogy nincsen megállás pozitív értelemben. Mert ha megállunk, akkor csak használjuk azt, ami van, de nem fogunk igényelni több kegyelmet. Márpedig a növekedéshez újabb kegyelem igénylésére van szükség. És amikor igényeljük, az tovább megy. És tovább másoknak is gazdagon jut, mert ő bőven és gazdagon adja az ő kegyelmét és az ő áldásait. Úgyhogy nagyon nagy kincs ez, hogy ez a kegyelem, amit ajándékba kaptunk, Jézus Krisztus élete, egész munkája, a megváltás, ez bennünket át tud formálni, alkalmassá tud tenni az újjáteremtett földön való életre, és másokat is bátoríthatunk erre a fajta életre. Befolyásunkkal másokra is hathatunk. És ezeket az áldásokat kapjuk, és továbbadjuk. És akkor fel sem merül az, hogy ezt én tettem csupán, hanem Krisztus az, aki rajtam keresztül tette. És ez a fajta áldás, az áramlik egyik helyről a másikra. Adja meg Isten az ő kegyelméből, hogy ezeknek az áldásoknak a közvetítői tudjunk lenni, hogy valóban éljünk, és az ő kegyelme által arra tudjunk segíteni másokat is, hogy ők is éljenek ebből a kegyelemből. Növekedjünk a kegyelemben, mint ahogy megfogalmazta ezt Péter apostol is számunkra az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük, hogy a te ígéd olyan teljesen mutatja be a te kegyelmedet. És ez csak egyik tulajdonsága a te lényednek, amire nekünk nagyon nagy szükségünk van. Mennyei atyánk, annyira köszönjük neked azt, hogy te folyamatosan munkálkodsz és tevékenykedsz érettünk. Köszönjük azokat az áldásokat, amelyekben részesítettél, és még részesíteni kívánsz bennünket. Add jó Istenünk, hogy ne csak a te kegyelmednek az áldásaival éljünk, hanem keressük azt a kapcsolatot, amely élővé tesz bennünket, amely új életre támaszt fel újból és újból, és közvetíti azt a kegyelmet, ami tőled kap. Kérünk szépen, hogy így erősítsél meg bennünket az előttünk álló hétre is. Kérünk, hogy segíts meg folyamatosan igényelni ezt a kapcsolatot, ami által te kegyelmet tudsz nekünk adni. Kérünk szépen, hogy te nyissad fel a mi szemünket, hogy lássuk és meggyőződjünk arról, hogy újból és újból szükségünk van erre. Kérünk, hogy te nyissad fel a mi elhomályosult szemünket is. Te gyógyító írral kend meg a mi szemünket. Kérünk, hogy segíts meg úgy meglátni a te lényedet, amilyen a valóságban vagy. Mert hogy ez az ismeret életre vezet. Nem tudjuk igazán emberi szavakkal kifejezni. Kérünk, hogy te pótold ki a mi hiányos megfogalmazásainkat. És kérünk szépen, hogy add meg ezt a vágyat, ezt a bizalmat ebben a kapcsolatban, hogy mi újból és újból hozzád, mint forráshoz tudjunk menni. Segíts meg növekedni. Segíts meg és tarts meg ezen az úton bennünket. És adj erőt mindenre, amire a következő héten is szükségünk van. Add meg azt, amire te a te bölcsességedben a legjobban látod, hogy szükségünk van. És segíts meg bennünket rád hagyatkozni. A kegyelmedből jöttünk eléd, és köszönjük áldásaidat. Erősítsél meg bennünket. Amen.